minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Partnerségi megállapodás kötött a MOL, NRT és a Miskolci Egyetem. Megújul Pressburger Imre szülőháza Miskolcon, a Szent Évről volt szó Edelényben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A kutatásfejlesztés innováció területét érintő új partnerségi megállapodás kötött a MOL, NRT és a Miskolci Egyetem. A megállapodás aláírásával egybekötött tájékoztatón Molnár József, a MOL csoport vezérigazgatója úgy fogalmazott, a vállalat és az egyetem közötti együttműködéssel új fejezetet indítanának a kutatás, a fejlesztés és az innováció területein. Hozzátette, szeretnék, ha a megállapodásban szisztematikus és hosszú távú lenne a közös munka. A vezérigazgató elmondta, a cégcsoport tevékenysége az elmúlt évtizedekben jellemzően érett technológiákra alapult. Véleménye szerint a vállalat olyan irányba nyitott, ahol járatlan az út, és nincsenek ilyen technológiák, részben a világ megváltozott volt amiatt. Kiemelte, olyan megoldásokat kell találni, melyek a következő 20 évben is versenyképessé teszik a vállalatcsoportot a megváltozott körülmények és feltételrendszer között. A már meglévő technológiák üzemben tartásához és az új innovációk végrehajtásához műszaki művészetre van szükség, melyet az együttműködéstől is várnak, fogalmazott. Hangsúlyozta, Borsod-Zemplén vármegyében a MOL csoport korábban 1 milliárd 400 millió eurót ruházott be poliol előállításba és 250 millió eurót a metatézisbe, mely az etilén propilénné konvertálását célozza meg. A cégcsoportnál úgy gondolják, a régi és az új technológiák kombinációja biztos alapot adnak annak, hogy a térségben a következő 20 évben is legyen jövője a vegyipari termelésnek. Molnár József kijelentette, szeretnék, ha az egyetemmel folytatott együttműködésben megtalálnák az egyensúlyt a tudományos érték és az ipari hasznosság között a kölcsönös siker érdekében. Horváth Zita, az egyetem rektora egyebek mellett arról beszélt, intézményüknek fontos, hogy ezer szálon kötődjön ahhoz a gazdasági társadalmi környezethez, melybe szakembereket képez. Hozzátette, az intézmény számára a MOL csoport az egyik legfontosabb vállalati partner. Megújul Pressburger Imre szülőháza Miskolcon, hivatalosan is kezdetét vette a hashtag Art Crossing projekt, melyben három partner fogott össze, hogy két ikonikus épület megújuljon és új funkciót kapjon. A HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia programban megvalósuló vizuális és médiaművészeti terek létrehozása a határokon átívelő együttműködés szolgálatában projektben magyar részről a Signfest Egyesület és az Észak-Magyarországi Informatikai Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fogott össze, hogy felújítsa és a helyi és regionális közösség szolgálatába állítsa az Oscar díjas Pressburger Imre szülőházát Miskolcon a Szentpéteri kapu 3 szám alatt. A kezdeményezéshez csatlakozott vezető partnerként a szlovákiai Kúpele Stósz non-profit szervezet, melynek célja hasonló, a stószi gyógyfürdő területén lévő egykori fűtőházat alakítják át egy határon átnyúló művészeti projektet befogadó térré. A projekt célja a Kassai régió és Borsod-Zemplén vármegye turisztikai és idegenforgalmi értékeinek fokozása, olyan fenntartható tárgyi és szellemi kulturális örökségre épülő új turisztikai célpontok és szolgáltatások kialakításával, melyek hozzájárulnak mindkét határmenti térség társadalmi oktatási és gazdasági fejlődéséhez. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Az Északi Agrárszakképzési Centrum 2020 nyarán kezdte meg működését Nyíregyházi központtal, így lassan 5 éve végzi a keleti és északi régió fiatal szakembereinek képzését. A 10 iskola aktuális fejlesztéseivel kapcsolatban Lévai Imrét, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
Folyamatos az informatikai eszközpark fejlesztésünk, egy-egy tanteremben 30-40 darab számítógépet, asztali számítógépet vagy laptopot helyezünk el, és okos tévéket helyezünk ki az oktatás minél életszerűbb tételére. eszközöknek biztosítására és a szoftverek is, amiket alkalmazunk, azok pedig már a mindennapi életben jelen vannak, akár konkrétan azokban az eszközökben, amit majd üzemeltetniük kell, például gondolok itt a traktorokra, hiszen ezek az eszközök már nagyon sok esetben azonosak, vagy akár fel is múlják a mindennapi életben a személygépkocsiknál alkalmazott technikákat, technológiákat, hiszen már önvezetésre is alkalmasak ezek a traktorok, de arra is, hogy ennek keretében akár már olyan precíziós gazdálkodást tudjanak a tanulóink végrehajtani, amely környezetkímélő, talajkímélő eljárásokat és felhasznált eszközök tekintetében pedig anyagtakarékosságot eredményez. A munkáltatókkal alapvetően intézményeink már korábban is kapcsolatban voltak, kisebb-nagyobb kapcsolatok már kialakultak, viszont a centrum megalakulását követően lehetőségünk nyílt egy pályázat keretében létrehozni egy ágazati képzőközpontot, amelyet 18 gazdálkodó szervezettel együttműködve alakítottunk meg, egy non-profit gazdálkodó KFT-t hoztunk létre. Ő tulajdonképpen a tanulók gyakorlati képzésében vesz részt a gazdálkodókkal közösen, akik gyakorlati helyszínt biztosítanak a tanulóknak. Ennek keretében a tanulók munkaszerződést köthetnek, és mint egy munkavállalókká válnak, hasonlóképpen a munkavilágában már dolgozókhoz munkaviszonynak számít, hasonlóan szabadságot vesznek igénybe, táppénzen vannak, és ami nagyon fontos, már anyagi juttatáshoz is jutnak, minimum 100 000 forint erejéig. Most éppen folyamatban van egy mintegy 1 milliárdos összegű fejlesztési forrás, amely 6 intézményünkre terjed ki. Itt precíziós gazdálkodáshoz eszközöket tudunk, erő- és munkagépeket tudunk beszerezni, illetve olyan laboratóriumokat tudunk kialakítani, amely a gyakorlati oktatásban fontosak és előremutatóak a gazdálkodóknak is. Ennek keretében nem csak az eszközparkunkat tudjuk fejleszteni, az infrastruktúrát, hanem olyan tudásátadást is tudunk biztosítani az érdeklődők számára, aminek keretében ezeket az információkat, ismereteket tovább tudjuk adni, és használhatóvá tesszük a gazdálkodók számára.
A Szent Évről tartott előadást az Edelényi Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskolában Makkai László görög katolikus atya, pasztorálpszichológus, aki a diákoknak segített megérteni a jelenlegi egyházi világfolyamat lényegét. László atya beszélt a fiataloknak a Szent Év mottójáról, múltjáról és jelentőségéről is.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek újból, és hogy veletek együtt tölthetjük ezt a ma reggelt. Egy nagyon izgalmas témát hoztam számotokra, legalábbis remélem, hogy izgalmas lesz, hiszen, mint tudjátok, a Világegyházban Szent Év van. Ez a Szent Év mit jelent számunkra, mit jelent Rómába elzarándokolni, mit jelent Rómába átmenni a Szent Kapukon, és hát egy kis kedvet szeretnék csinálni nektek, hogyha lesz lehetőségetek elzarándokolni, vagy elmenni Rómába, akkor mit nézzetek meg? Hoztam ötleteket, meg hát persze, ki ne szeretné a pizzát, ki szereti a pizzát, ki szereti a finom pasztát, a tésztákat, felnőttektől ki szereti a jó olasz kávét, kapucsinót, látom a jelentkezők itt megvannak bőven, de hát ezekről is szeretnénk nektek egy pár mondatot mondani, illetve hát a fiúk figyelmét felhívni arra, hogy mit jelent svájci gárdistának lenni, erről majd megnézünk egy kis filmet. Ki szerette svájci gárdista lenni, a pápának a testőrségébe tartozni? Fiúkat kérdezem, mert igen, látom, hogy igazgató úr jelentkezik, szomorú hírem van, nem lehettek, mert nem vagytok svájci állampolgárok, de elképzelhető, hogy ha Rómába jártok és fogtok látni svájci gárdistákat, akkor megengedik, hogy oda menjetek is. Egy fotót készítsetek. Legelőször is a Szent Évnek a logója látható itt, Jubileum 2025, a remény zarándokai. Ezzel hirdette meg Ferenc pápa 2024. decemberében a Szent Évet, és a logót látjátok, hogy igazából miért is ezek a szimbólumok vannak a logón. Ugye egyrészt a logót 48 országból küldték be a Szentatyának, készítették ezt a logót, körülbelül olyan 300 logót értékeltek, vagy vizsgáltak meg, hogy mi legyen a 2025-ös Szent Évnek, ugye az a figyelemfelkeltő logója. Lehet látni, hogy itt négy alakot a logón, ez négy égtájat jelent, akik a keresztbe kapaszkodva Krisztust keresik, Krisztusra találtak. A horgony ősi keresztény szimbólum, ami azt jelenti, hogy a reménynek a jele, hiszen a Szent Évnek a mottója az, hogy a remény zarándokai legyünk, illetve hát a maga a hullám az azt jelenti a tenger, vagy éppenséggel az, hogy az egyház hajója mindig a vízen van, és hát sokszor vannak ilyen hullámok is az egyház életébe, ezért ilyen hullámos tengert rajzoltak meg, hogy ezzel is kifejezzék, hogy mi gyakorlatilag az élet hajóján Krisztus a kormányosunk, és ő bennünket egy irányba vezet, és lehet látni, hogy ezek a non-figuratív alakok is a keresztbe kapaszkodva találják meg reményüket, találják meg a örömüket és boldogságukat. Tehát erről szeretnénk nektek egy kicsit beszélni, és most, hogy januárban Rómában voltam, és hát pont Gábor atyával beszélgetünk, hogy májusban is megyünk Rómába, de én még októberben is megyek Rómába, tehát lehet esetleg, ha valakinek van kedve csatlakozni, és hogy hoztam saját fotókat is, amit már Rómába a Szent Év kapcsán készítettem. Az első Szent Évet 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg. Ez volt a legelső Szent Év. Hát akkor olyan egyházi, világpolitikai folyamatok voltak, amiben Bonifác pápa szerette volna a pápasságát megerősíteni. Az ő idejébe került a pápai tiarára még egy korona, hogy ő a világi hatalomnak is a szószólója, és hát ő aki a világi uralkodók felett is, mint pápa, hatalmat gyakorolhat. Hát eztnek a francia király annyira nem örült ennek az ötletnek, akkor a német-római birodalom már hanyatlóban volt, és a Franciaország elkezdett erősödni, ezt történelemből szerintem még fogjátok is tanulni, és akkor, hogy megszilárdítsa a pápasság tekintélyét és a kereszténységet, 1300 évben a legelső Szent Évet hirdette meg a pápa. A Szent Év azt jelenti, hogy mindig egy egész esztendőt ölel át. És így kezdődött a Szent Év. Hát 8. Bonifácról annyit érdekességként tudni kell, hogy amikor eltemették és meghalt, egyébként nagyon nagy gondolkodó volt, akkor a francia király pert indított ellene, tehát az első pápa, akinek a halála után bíróság elé kellett állnia. De ezt is fogjátok majd történelemből tanulni, nagyon érdekes az életrajz egyébként 8. Bonifác pápának.
Végül az időjárásról. Éjjel többfelé kötfoltok alakulhatnak ki, de holnap újra derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4, napközben +14 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 4-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Már várják a településvezetők a versenyképes járások programot, ami idén lesz elérhető. Kiemelt figyelmet fordít a virág, édesség és ajándékárusok ellenőrzésére a NAV. 10 éves az Akadémiai Klub a Gyöngyösi Matek Károly Róbert kampuszon. Ezek mai műsorunk főbb témái. Az elmúlt hetekben, hónapokban településvezetőknek tartott fórumokon ismertették a versenyképes járások programot, amely 2025-től válik elérhetővé a települések számára. A támogatás optimális lehívásához nélkülözhetetlen lesz a járási települések kooperációja és együtt gondolkodása, mondta el dr. György István, területi közigazgatásért felelős államtitkár.
A kormányzatnak van egy eltökélt szándéka, hogy valamennyi járás tekintetében egy fejlesztési forrás kerül biztosításra 2025-től, amely legkevesebb 250 millió forint, vagy 500 millió forintig érintő járások is vannak, és vannak olyan járások, amelyekben ennél nagyobb mértékű adó termelődik meg, ott pedig valamennyi forrás ott marad a növekmény tekintetében, és ezekre lehet majd kvázi visszapályázni. Gyakorlatilag ez egy olyan lehetőség, amely ma még Magyarországon nem létezik, minden járás szintjén, ahogy a Magyar Falu Program is ugye a falvak szintjén biztosítja a támogatásokat, ez járási szinten lesz majd megfogalmazva. A járások javaslatai alapján a kormány által meghatározott célokat lehet támogatni, elsősorban helyben fontos dolgokról van itt szó, lakosság megtartó képesség növelése, olyan típusú beruházások, amelyek az élhető környezet javításhoz járulnak hozzá. Nyilván, amikor egy javaslat keretei még nem ismertek, akkor különböző pletykák is szányra kelhetnek. Itt most a vármegyék szintjén senkitől nem lesz egyetlen egy fillér sem elvonva, sőt, tulajdonképpen egy forrás kiegészítés is meg fog történni. Az a szabály ebben a kontextusban, hogy az Európai Uniós fejlettségi szint fölött, aki 120%-ig tudja felmutatni ezt a fejlettséget, az részesülhet forrásban, 120% fölött pedig nem, de a magyar települések közül gyakorlatilag a fővároson kívül nincs olyan, amelyik ezt a mértéket megütné, úgyhogy valamennyi település és járás, helyesebben járás jogosult lesz arra, hogy ezekre a forrásokra pályázzon. Hát feltétlenül az, amit egyébként a Magyar Falu Program is mutat számunkra, hogyha elmegyünk a falvakba, akkor ennek a programnak látható jelei vannak. Tehát olyan versenyképes járások programot szeretnénk, amiben az első beruházások megindulását követően lehetőleg minél hamarabb, 1 és 2 éves lefutási ciklusok vannak, tehát 2-3 éven belül legyenek komoly látható jelei annak, hogy ez a program elindult Magyarországon.
A Bodrog közben megtartott fórum kapcsán Olá Krisztián, Cigánd polgármestere megerősítette, annak idején jó döntés volt harcolni a járási címért, amely már az elmúlt években is sok pozitívumot hozott a településnek és a környező falvaknak.
Hogyha valaki nyertese lehet ennek a programnak, akkor Cigándi járás mindenképpen. Egyből eszembe is jutott, hogy ismét bebizonyosodott az, hogy megérte azért dolgozni, hogy cigánnak legyen egy saját járási székhely települése, hogy legyen egyáltalán cigándi járás. Enélkül most ettől a forrástól teljes egészében elestünk volna, tehát igen, megérte az akkori kemény munka, azóta van tanúszonánk, azóta van önnál a tűzoltóságunk, és sorolhatnám azokat a közös intézményeket, amelyeket ezt erősítik. Most pedig egy plusz forrás által saját magunk sorsáról dönthetünk abban a reményben, hogy ez a következő években is ugyanígy fog folytatódni.
Hétfőtől már kiemelt figyelmet fordít a virág, édesség és ajándékárusok ellenőrzésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok március 3-a és 8-a között a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. A részletekről dr. Paskújné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal március 3-a és 8-a között kiemelt figyelmet fordít a virág, édesség és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. Az eddigi tapasztalatok alapján a leggyakoribb szabálysegés továbbra is a nyugtallás elmulasztása. Ez a bevétel eltitkolási mód az egyike a három legsúlyosabb adózi jogsértésnek. A legsúlyosabb három adózi jogsértés, tehát a számla vagy nyugtallás elmulasztása, a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása és az igazolatlan eredeti áru forgalmazása, ezek megszegése súlyos szankciókkal jár. A súlyos szankciók egyike a mulasztási bírság. Az a vállalkozás ugyanis, amelyik elmulasztja a nyugtallást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár 500 000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Igazolatlan eredetű áru esetén 1 000 000 forint a bírság maximuma. A három legsúlyosabb adózi jogsértés miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 12 nyitvatartási napra lezárhatja a vállalkozás üzletét is. Ismételt mulasztásnál a hivatal nem mérlegelhet, köteles a lezárást, mint szankciót alkalmazni. Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetésért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az általányadózással való jogosultság is megszűnik, hogyha a vállalkozó elmulasztja nyugtallási kötelezettségét. A be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának további speciális jogkövetkezménye a nyilvánosság. Az érintettek ugyanis felkerülnek 2 évre a NAV szégyenlistájára, amely jellemzően kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból is. A NAV a költségvetési bevételek védelme mellett a jogkövető adózókat is támogatja ellenőrzéseivel, amikor fellépésével megakadályozza, hogy adóelkerüléssel, bevétel eltitkolással bárki tisztességtelen verseny előnyre tegyen szert. A súlyosan mulasztók a mulasztási bírság mellett utólagos adó ellenőrzése is számíthatnak. Ezért a jegyzőkönyv átvételét követően a lehető leggyorsabban érdemes a tényleges forgalomhoz igazítani a bevallásokat és a fizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhető a korábban be nem vallott adó. Érdemes követni a NAV adótrafipax rovatát a NAV honlapján, ahol a hivatal előrejelzi, hogy hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben.
Tíz éves a Gyöngyösi Mate Károly Róbert kampuszon az Akadémiai Klub, melynek célja a tudomány népszerűsítése nem csak a hallgatók, de mindenki számára. Az elmúlt egy évtizedről, a tapasztalatokról, élményekről, valamint a jövőről dr. Bujdosó Zoltánt, a Mate Károly Róbert kampuszának főigazgatóját, valamint Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, a Károly Róbert Akadémiai Klub klubtanácsának elnökét hallják.
A mi befogadó szervezetünk az a Magyar Tudományos Akadémiai Miskolci Akadémiai Bizottsága. A Magyar Tudományos Akadémiának vannak úgynevezett területi bizottságai. Egy ilyen területi bizottság a Miskolci Akadémiai Bizottság. Ehhez a három észak-magyarországi megye tartozik hozzá. Ez Borsodabó-Újszemplén vármegye, Nógrád, illetve Heves vármegyék tartoznak. Egyértelmű volt, hogy a tudománynak a népszerűsítése, méghozzá a keresletet és a kínálatot egymáshoz közérthető módon közelebb hozni. 2015. februárjában az akkori MAB elnök, Rósz András akadémikus úr gondolta úgy, hogy azelőtt csak Miskolcon volt ilyen akadémiai klub, és úgy gondolta, hogy mindazon városokban, ahol felsőoktatás működik a területi bizottságnak a területén, ott nagyon aktuális lenne létrehozni ilyen bizottságokat, ilyen akadémiai klubokat, és így alakult meg a mi klubunk, a Károly Róbert Akadémiai Klub, illetve Egerben az Eszterházy Károly Akadémiai Klub. Elsősorban az volt a cél, hogy a tudománynak a legújabb eredményeit, a tudományos kutatásokat igyekezzenek olyan közérthető módon bemutatni az embereknek, amelynek a segítségével mindenki meg tudja ismerni ezeket az új eredményeket és kutatásokat.
Alapvetően ugye én, mint vezető, örököltem a akadémiai klubot. Üdöm Helgetni Szabó Imre rektorasszony keresett meg annak idején azzal, mint a Ritával akkor egy intézetben dolgoztunk, hogy egy ilyen szerveződne, és mit szólunk hozzá, nyilván nagyon nagy örömmel vettük. Külön köszönöm ezen csatornán keresztül is, és most is elmondom, hogy nagyon hálásak vagyunk ezért Ritának, hogy akkor elkezdte, és azóta is felkarolja ezt az eseményt. Nyilvánvaló, ez egy, nekünk is egy nagyon jó megjelenési lehetőség, illetve hát egyrészt megjelenés, másrészt pedig ismeretszerzési lehetőség, hiszen egyrészt olyan trendi témák kerülnek be, amelyek manapság foglalkoztatják az embereket, másrészt meg vannak örökzöld témák, amelyek meg bármikor aktuálisak, úgyhogy nekünk is ez egy jó tanulási lehetőség, és hát nem utolsó sorban azért a busz számára is egy lehetőség arra, hogy kinyissuk a kapunkat a érdeklődők felé.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ferenc pápáért mutattak be szentmisét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a budapesti Szent István Bazilikában hétfőn este. Az esemény szónoka Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek volt. A Rómában és szerte a világegyházban indított közös imádságokhoz csatlakozott az MKPK a Szent István Bazilikában megtartott közös szentmisével, amelyen a Szentatya mielőbbi felépüléséért imádkoztak. Az eseményen jelen volt Michael Wallace Benek érsek Magyarország apostoli nunciusa, Veres András győri megyés püspök, az MKPK elnöke, Ternyák Csaba egri érsek, valamint a püspöki kar további tagjai. Erdő Péter bíboros prímás a szentmise elején Ferenc pápáról szólva kiemelte, meghatottan emlékezünk a 2023-ban hazánkban tett látogatására, amikor ugyanebben a bazilikában találkozott egyházunk képviselőivel, és tiszteletét fejezte ki nemzetünk szent erekijéje, a Szent Jobb iránt. Erdő Péter bíboros prímás szentbeszédét a Magyar Kurír teljes terjedelmében közreadta. Amióta Ferenc pápa kórházba került, sokan imádkoztunk a gyógyulásáért, kértük számára Isten erősítő kegyelmét, hálával gondoltunk vissza a két magyarországi látogatására, ezzel különösen is kifejezte népünk iránti szeretetét. Sokszor elgondolkoztunk azon a különleges hangsúlyon is, ami a szegények iránti szolidaritását és szeretetét jellemezte. Ezt a problémát társadalmi tanításában is mindig elevenen tartotta. A gazdag ifjúról szóló, most felolvasott evangéliumi szakasz fényében mindez különleges megvilágítást nyer. Az evangéliumban a gazdag ifjú képében a gyakorló vallásos ember lép elénk, olyan ember, aki nem képmutató, hanem valóban megtartja az isteni parancsokat, úgy, ahogyan azt a kor vallásos emberei hirdették és tanították. A farizeusok hittek az üdvösségben, az örök életben, hitték, hogy aki megtartja a törvény parancsait, hiszen bennük Isten akarata olvasható, az juthat be oda. És ez az ifjú ember tisztességgel és becsülettel megtartotta ezeket az előírásokat, és mégsem volt zártan gondolkodó, mégsem volt a szó rossz értelmében farizeus, aki azt hitte volna, hogy neki ez már elég is, nem szükséges kérdeznie senkitől semmit, csak pontosan ismernie kell a törvényeket, és ha megtartja azokat, automatikusan övé az üdvösség. Nem, ő benne megmozdult valami. Oda ment Jézushoz és megkérdezte tőle, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És Jézus először az általános becsületes emberi viselkedést kéri számon, tartsd meg a parancsokat, majd egy magasabb mércét állít, megkedvelte őt, olvasuk az evangéliumban. Olyan mércét, amely nem mindenkire, nem betű szerint kötelező, és biztosan nem úgy kötelező, mint ahogyan abban az időben sokan a törvény egyes pontjait akarták szóról szóra számon kérni magukon és másokon. De megkedvelte őt, valami nagyobbra, valami többre hívja a kötelező minimumnál. Ossza el, amilyen van, adja az árát a szegényeknek, és szegődjön a nyomába, álljon be a tanítványok közé. Lehorgasztott fejjel, az új követelmény súlya alatt összeroppanva, szomorúan távozik a gazdag ifjú, mert nagy vagyona van, és ezt a nagy lépést nem tudja megtenni. Jézus tanítványai pedig ennek a jelenetnek a hatására megzavarodnak. Hát rongyos koldusokból akar magának népet toborozni Jézus, hiszen másoktól nem kívánt ezt ilyen radikálisan. Péternek, mint tudjuk, megmaradt például a háza, hiszen vendégeskedhetett is ott Jézus. Hogyan van hát akkor a tulajdon? És Jézus nem viszi tovább a gondolatsort, nem azt mondja, hogy aki üdvözülni akar, az mindenét ossza szét, mert hiszen oly kevés idő van már hátra a világ történetéből, hogy nem lesz szükségünk a javakra, nem valamiféle szélsőséges álmodozó Jézus, hanem egészen másra hívja fel a figyelmet, azt mondja, embernek ez lehetetlen. Ki üdvözülhet, embernek ez lehetetlen, tehát a kérdés nem jól volt feltéve. A gazdag ifjú nem egészen jól tette fel a kérdést. Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? Nem jó ez a kérdés. mert nem úgy áll a dolog, hogy bármit, akár a leghűségesebb emberi tettet is, ha kitűzzük magunk elé és végrehajtjuk, akkor miénk az üdvösség, embernek ez lehetetlen. A gazdag ifjú az üdvösséget azzal sem vásárolhatta volna meg, ha mindenét elosztja, és az életben többet nincs tulajdona. Csak Istennek lehetséges, az üdvösség Istennek az ajándéka. Annak számára is, aki igaz ember, aki törekszik megtartani a parancsokat, aki Jézus követőjévé szegődik. Ott sem automatikus, hogy ilyen vagy olyan cselekedet fejében jár az üdvösség. Ajándék ez, de olyan ajándék, amelynek vannak feltételei, olyan ajándék, amely nem akárkinek juthat osztályrészül. Másút azt tanítja Jézus, hogy lakodalmas meghívás ez, amit az üdvösségre mindnyájan kapunk, és nem lehet ezt megvásárolni, nem pénzzel kifizetett belépőjegyek, hanem a házigazda szeretetteljes meghívása az, ami bevezet oda. De hát persze kell azért a menyegző suha a mi részünkről is, ezt mondja a gazdag ifjú története is, hogy az embernek ez lehetetlen, de Istennek lehetséges, viszont mi emberek tegyük meg azt, ami tőlünk telik. Imádkozzunk Ferenc pápáért ebben a szentmisében is, hogy tartsa meg őt a gondviselő Isten, a figyelmünket felhívó, gondolkodásunkat a megszokás rutinjából gyakran kizökkentő, a mai korhoz szeretettel szóló pásztorunknak, és árassz előtt kegyelmével a betegség nehéz óráiban. Ámen. A szentmise végén Michael Wallace benekérsek, Magyarország apostoli nunciusa, megköszönve a püspökök, papok és a hívek imáját, arra emlékeztetett, hogy az egyház számára a nagybőjt már február 14-én elkezdődött, amikor Ferenc pápának be kellett vonulnia a kórházba. Mindannyian az imádság és a remény útját járjuk, a hitet pedig minden helyzetben meg kell élnünk. Ferenc pápa is imádkozik és felajánlja szenvedését. A Szentatya 2020. március 27-én egyedül imádkozott a Szentpéter téren, az esőben, a Covid-járvány által veszélyeztetett világért. Most pedig az egész világ, beleértve Magyarországot is, érte imádkozik. Ferenc pápa ezért szíve mélyéből köszönetet mond, zárta szavait az apostoli nuncius. A nagybőjt kezdetének hetére érkeztünk. A nagybőjti fegyelem szerint szigorú bőjti napok a hamvazó szerda, azaz március 5-e, majd pedig nagypéntek, idén április 18-a. A 18 és 60 éves kor közöttieknek ez teljes hústilalmat jelent, csak 3 étkezést és a nassolás is étkezésnek számít, és egyszeri jóllakást, a másik 2 étkezéskor nem ehetünk jóllakásig. A 14 és 18 év közöttieknek, valamint a 60 év felettieknek is teljes a hústilalom ezeken a napokon, étkezéseik és jóllakásaik száma viszont nincs korlátozva. A 14 év alattiaknak, a súlyos betegeknek, az áldott állapotban lévő nőknek és a szoptatós anyáknak sajátos állapotok miatt nincsenek ételbeli bőtre kötelezettségek, de dicséretes, ha ők is vállalnak valami önkéntes lemondást, akár ételben, akár más számukra kedves dolog önkéntes nélkülözésében. Az egyszerű bőjti napok nagybőjt minden pénteke, a pénteki hústilalom érvényes, a 14 éves kort betöltött katolikusnak teljes hústilalom van, Jézus Krisztus pénteki kereszthalálára való tekintettel. És a nagybőjt minden napja tiltott nap, az egész bűnbánati idő, a pogányok előtti hitvallásként és saját lelkünk elcsendesítéseként tilos a mulatozás, tilosak az ünnepélyes esküvők és minden más zajos mulatság is, például bálok, házi bulik, táncos összejövetelek, hangos szórakozások, teadédutánok, stb. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével tehát május 20-áig lehet jelentkezni. A szeretett nyelvek gyakorlása állt a középpontjában az idei házassághete Sárospataki programjának, melyet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tartottak. Az iskola családi életre nevelés munkaközössége egy interaktív délutánra várta a tanulók szüleit, ahol közös beszélgetés és gondolkodás által ismerhették meg a különféle társas érzelmi reakciókat. Iváné Targyörgyi munkaközösségvezetőt, tudósítón Koreszár Krisztián kérdezte.
Hogyan kapcsolódott az idei évben a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola házasság hete programsorozatba?
Iskolánkban már több mint egy évtizede működik a családi életre nevelés módszertana, és a házasság hetével kapcsolatban ez a munkaközösség is aktívan részt vállal abban, hogy az iskola vezetéssel együtt egy olyan programot, egy olyan délután szervezzen, ahol hát meg tudjuk ünnepelni magát a házasság intézményét.
Hogyan állt össze idén ez a program?
Idén az országosan megrendezett házasság hetének a mottója, a beszélgessetek a házasságotokért. Ez a mottó adta az alapját annak, hogy meghívjuk például Novák Lajos atyát, aki egy nagyon érdekes előadást tartott arról, magáról a keresztény házasságról, annak jellemzőiről, értékeiről. Majd utána egy gyakorlatias része következett a programnak, és az öt szeretett nyelv mentén vagy állomásain beszélgethettek együtt a házaspárok.
Kik voltak a meghívottak, ugye ez iskolában rendezték meg, diákokhoz kapcsolódóan, vagy ez teljesen nyitott volt a program?
A program olyan szempontból volt nyitott, hogy tanulóinknak szüleit is megcéloztuk ezzel, tehát az iskola dolgozói voltak jelen, házastársaikkal együtt természetesen, és a tanulók szülei, tehát olyan házaspárok, akik vállalták, hogy ezen a délutánon egy minőségi időt töltenek velünk együtt.
És ha valaki belép az iskolába, akkor szétnéz, akkor még láthatja a tavalyi programnak a nyomait, a falakon az mi is volt?
Így van, hisz ez minden éven megrendezett program az iskolánkban, tavaly pedig a házaspárok útját járhatták végig a résztvevők. Ezeknek csodálatos plakátjai láthatók az iskolában a mai napig is, hogy egy-egy házas társ, egy-egy házas pár élete során, vagy a házasságának az időtartamára tekintve honnan indul és hová érkezik.
És ugye a riport elején elhangzott, hogy a családi életnevelés munkaközösség kapcsolódott ugye ehhez a programhoz. Mit lehet tudni erről a munkaközösségről? Mi a fő célja, feladata?
A családi életnevelés munkaközösségnek tantestületünk minden egyes pedagógusa tagja. 11-12 éve kapcsolódtunk ehhez a programhoz, mert nagyon fontosnak tartjuk a nevelés során azt, hogy a gyerekek kell együtt olyan órákat, ezeket családórának hívjuk, és olyan órákat, olyan témákat érintsünk, amelyek a későbbi életükben is példát vagy utat mutathat arra, hogy milyen egy család, vagy mit jelent az, hogy családban élünk. Ott kinek mi a feladata, hogyan kell erről beszélgetni, tenni, gondolkodni.
A szeretett nyelvek gyakorlása állt a középpontjában az idei házasság hete Sárospataki programjának, amelyet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tartottak. Ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Ezek voltak egyházi híreink.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
It was a day in July, with the sunset like fire. I had you in my arms. Those first fragile words, some kind of conversation. Your life had just begun. You don't need to hurry, I pretend not to worry. I'll be near you when you call. Oh, oh, with the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and every day, I'll be there, learning to let go. Oh, oh, oh.
twinkle in your eyes. Oh, 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 oh. With the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and every day, I'll be there.
Learning to let go,
oh, oh, oh.
I'm learning to let go.
I don't wanna say get back, but I gotta let you fly. And so I'm
learning to let go, I'm learning to let go.
Life's a roller coaster ride. Once you're up, then you're down. Your mates sleep, your mates lie. Just get up off the ground. In times of trouble, I will be there by your side. I know you make it on your own.
A régió sportja.
A DVSC Scheffler női kézilabda csapata leszerződtette a Vilcsa együttesétől a svéd válogatott irányító Daniela De Jongot. Tarjányi István paralimpikon kerekesszékes vívó tartott interaktív előadást, és az ülőröplabdát is kipróbálhatták a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskolában. Befejeződött a nyíregyházi téli kispályás teremlabdarúgó bajnokság. A Magyarországos Horgászszövetség közzétette a 2025-ös új szabályozást. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC Scheffler női kézilabda csapatának sikerült leszerződtetnie a Vilcsa együttesétől Daniela De Jongot. A 26 éves, 177 cm magas svéd válogatott irányító pályafutását a Skuru csapatában kezdte, ahol 2015 és 22 között játszott. 2021-ben bajnoki címet, 22-ben pedig kupát nyert a csapattal. Innen igazolt a román Vilcsa együttesébe. Most pedig 2 évre írt alá a DVSC Scheffler csapatánál. Tarjányi István paralimpikon kerekesszékes vívó tartott interaktív előadást, és az ülőröplabdát is kipróbálhatták a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskolában. Most Tarjányi Istvánt hallják.
Voltam már itt 2 évvel ezelőtt, és amikor itt feltették az első 1-2 kérdés, akkor már tudtam, hogy emlékeztem rá, hogy hát igen, itt rengeteg kérdés volt, és nagyon érdeklődőek voltak, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyire érdekelni őket, és ennyi kérdés feltettek. És tényleg annyira érdekelte őket az, hogy milyen mozgássérültként élni, ami ez nekem kicsit így furcsa is volt, hogy úristen, gyerekek is ennyire érdekli őket, de rájöttem, hogy igen, gyerekek és őszinték még, tehát őket ez tényleg érdekli, és ennek nagyon örülök. Én úgy gondolom, hogy ha itt vagyok, és látnak engem, mint kerekesszékes embert, tehát itt most félretéve mindent az, hogy most mivel foglalkozom, vagy mit csinálok, hanem hogy egyszerűen találkoznak ilyen emberekkel, és szerintem itt, hogyha ilyen ebben az embertömegben itt legalább 2-3, szerintem sokkal több embert megfogtam ezzel. Hát érdekli őket, és ezek után jobban mernek közeledni ilyen emberekhez, akkor már ezzel elértem a célomat, és nagyon örülök, hogyha tényleg kicsit másképp felfogják ezek után. Próbálom elmondani, és el is mondom, hogy milyen előnyökkel jár ez, és milyen fantasztikus élményekkel jár ez a sport, és tényleg csak pozitív magat próbálok mondani, és én úgy gondolom, hogy biztos, hogy rájönnek arra, hogy ha elkezdenek sportolni, akkor kinyílik egy másik világ az életükben, és én ezt próbálom így szembesíteni velük. Egyszer-kétszer hallottam már így visszajelzést utólag, hogy milyen volt, és szerencsére csak pozitívat. És ennek nagyon örülök, hogy tényleg így mennek haza a gyerekek, és én biztos vagyok benne, hogy elgondolkoznak pár dolgokon, és kicsit másképp fogják fel a dolgokat, amikor találkoznak, vagy látnak az utcán egy mozgássérültet.
Most pedig Peres János Attila ülőröplabdázót hallják.
Nagyon kevés idő volt ahhoz, hogy elmagyarázzuk a szabályokat, elmagyarázzuk a mozgást, bemutassuk nekik, viszont örömteli az, hogy nagyon-nagyon sok gyereknél legalább 60%-ban tiszta kosárérintések voltak, ami meglepő. Tehát úgy látszik, hogy foglalkoznak ezzel a játékkal, és ha így adjuk nekik oda a szabályokat, lépésre-lépésre megtanítjuk őket, akkor szerintem akadály nélkül veszik ezeket a dolgokat. Minden gyermekben ott van a játék öröme, játék lehetősége, és ha kedvet kapnak, egyik biztatja a másikat, akkor simán leülnek és játszanak, jól érzik magukat. Biztattuk őket a legelején, hogy voltunk már más iskolában is bemutatni, és ott annyira megtetszett a gyerekeknek, hogy javasoltuk nekik, hogy csináljanak házi bajnokságot, és játszhat fiú, lány, vegyesen, mix csapatot is csinálhatnak, és nagyon tetszett nekik az ötlet, főleg a tanároknak is, úgyhogy itt a lehetőség meg tudják valósítani. A gyerekek azok mindig is elfogadóbbak, mint a felnőttek. Ők hamar megszokják azt a helyzetet. Én például annak idején vegyes iskolába jártam, tehát nem voltam elkülönítve, mint mozgássérült, és ott megharcoltuk a mindennapok harcát, és elfogadtattuk magunkat. Ez a lényeg. Ha együtt élhetnek ezekkel az emberekkel, sokkal hamarabb el tudják fogadni őket, jobban be tudják fogadni, mint amikor el vannak esetleg különítve.
Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatóját hallják.
Többszörös magyar bajnok és magyar kupagyőztes férfiak űzik ezt a sportot, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, kiváltképp azért, mert nekik ez nem csak egy hobbi és egy sporttevékenység, hanem életük szerves részét képezik, kvázi egy hivatás, amit nagyon szívesen tesznek, és nagyon büszkévé tesznek minket. Úgyhogy ők most itt a Móra Ferenc általános iskolában egy pici bemutatót tartanak a diákoknak, örömmel látom, hogy sokan csatlakoztak és megismerkednek ezzel a sportággal. Az ülőröplabda egy olyan sport, amit úgymond nem mindenki választhat, hiszen zömében ugye valamilyen szinten sérült emberek végtakiánnyal küzdenek, vagy nem olyan funkcionális a lábuk, mint a épp társaiknak, viszont nagyon magas szinten, tehát világszinten űzik ezt a sportot. Nyilván megvannak a speciális szabályai, most nem feltétlenül arról beszélünk, hogy itt a szabályokat be kell tartani, a mai egy bemutató esemény, és tényleg lássák azt, hogy van élet sérült ember társaiknak is, és tudnak ugyanúgy sportolni, mint ahogy mi. De alapvetően nyilván vannak speciális szabályok, tehát a lábat bizonyos mértékig lehet használni, de hát mint ahogy a röplabda alapvetően egy kézi sportág, tehát a karérintésnek, illetve a kézi munkának van külön szerepe, úgyhogy azok az alap mozdulatsorok nagyjából hasonlóak a röplabdához, úgyhogy ezt most ülve vagy állva csináljuk, az tényleg már csak mellékes, de ahogy látom, a gyerekek nagyon élvezik és nagyon sokat tudnak tanulni.
Most pedig a Móra Ferenc általános iskola igazgatóját, Bajnai Kornélt hallják.
Elsődrendű feladatunk az érzékenyítés. Tehát vegyük észre, lássuk azt, hogy más gyermekek, más felnőttek is vannak, akik tőlünk eltérőek, de ők ugyanúgy emberek, ugyanúgy szerethetőek, és ugyanúgy együtt kell élnünk egymással, és segítenünk kell egymást. Tehát tulajdonképpen ez az alapvető célunk. Ez a nap, ez mindenképpen egy ilyen érzékenyítő program, de más programunk is van, például látássérülteket is szoktunk elhívni, és akkor ők bemutatják az ő általuk használt eszközöket, módszereket, bemutatják az írást, bemutatják azokat a játékokat, amikkel ők játszanak, például a csörgőlabda, vagy éppen van a Braille írás az írógéppel, hogy hogyan kell és mit kell csinálni. Tehát ezeket a dolgokat csináljuk mi.
Az eseményen jelen volt Tóth Imre, önkormányzati képviselő is.
A gyerekek nagyon élvezetesen tanulmányozzák ezt a sportágat, és ezzel is megismerkedve azzal a sportolási millióval, ami ezzel együtt jár, az egészséges életmóddal, ezen keresztül is megismerkednek, és tulajdonképpen megismerik azt az életformát, amit ezek a sportolók művelnek, és hogy milyen elszántság szükséges, hogy az álmok megvalósulhatnak, és ez ugye fontos a gyerekek számára, hiszen mindenkinek vannak álmai, tele vannak a gyerekszobák mindenféle kiskönyvekkel, plakátokkal, amit el szeretnének érni, és így a sportolókon keresztül ezt megtapasztalhatják, hogy igenis el lehet érni.
Befejeződött a nyíregyházi téli kispályás teremlabdarúgó bajnokság. A sorozatot lezáró szuperkupát az NB Kandalló csapata nyerte, miután a döntőben 1-1-es döntetlent követően 7 méteresekkel 2-1-re legyőzte a Fáraó Bútor Eger együttesét. Dajka László főszervezőt hallják.
Nagyon sok új fiatal csapat érkezett hozzánk, hiszen a bajnokságból vannak új csapatok, akik még ezt nem próbálták, és hát most jönnek rá sokan arra, hogy a terembajnokságba, akik részt vesznek télen, és 4 hónapon keresztül szervezett körülmények között játszhatnak, azoknak a tavaszok mindig szebb, tehát mindig sikeresebben tudnak szerepelni, hiszen folyamatosan van mérkőzésük, bajnokságban játszanak, játékvezetők vannak, egy díjazás van, egy csodálatos csarnokba szerepelhetnek. És itt szeretném ismét megköszönni Dubai László Nyírpazony nagyközség polgármesterének ezt a csodálatos lehetőséget, hogy itt már 4 éve itt szerepelhetünk, és hogy teljesítette azt a kérésünket is, hogy lelátó is van. Egész nap folyamán teltház volt, gyakorlatilag a lelátók tele voltak, és kitűnő körülmények között tudunk játszani. A kispályások azért keményen dolgoznak azon, hogy ne egy nagy pocakkal érkezzenek. Még az öreg fiúknál sincs ilyen, hogy elengedik magukat, hiszen tesznek annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és jól is nézzenek ki. Tulajdonképpen a Nyíregyházi Sportcentrum kollektívája meg mindent elkövet annak érdekében, hogy ennyi sok embernek, itt is volt 400 embernek biztosítottunk 4 hónapon keresztül mozgás lehetőséget, vagy éppen a szabadtéren, hiszen ott 2000-2500 játékosunk van, hogy hétről hétre mindenkinek biztosítsunk lehetőséget.
A Magyarországos Horgász Szövetség közzétette a 2025-ös új szabályozást. Az országos horgászrendben több változás, szigorítás és könnyítés is található. A részletekről Fesztúri Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szövetsége igazgatóját hallják.
A tiszta vonatkozásában mondanám, ugye ez a legjelentősebb nálunk, és itt van a legtöbb horgász. Itt az országos korlátozás van továbbra is érvényben, tehát 5 darab nemes hal kifogható, ugye 3 egyfajú, 2 pedig egyéb. És a mennyiségek tekintetében ugye nemrég jött be az a változás, hogy maximálva lett az elvihető hal mennyiség, 150 kg-ra a nemes halak vonatkozásában, 100 kg pedig az egyéb halak vonatkozásában. Ami még megemlíthető, hogy a tiszamenti halgazdálkodási hasznosítóknak volt egy ilyen egyeztetése tavaly november végén, és itt uniformizálni próbáltuk a helyi horgászrendeket, ami a Tisza folyón érvényben van. És ennek az egyik eleme az, hogy az Amur vonatkozásában szeretnénk azt elérni, hogy mivel az nem invazív halfaj, hogy ne lehessen az invazív halfajokhoz hasonlóan bármilyen mennyiségben vagy darabszámban elvinni. Tehát szeretnénk, hogyha az Amur, az a nemes halakkal egyező mennyiségben kerülhetne csak kifogásá jövőben, de ezt majd a hatóság nyilván el fogja dönteni. Február 1-től elektronikus fogási napló igényelhető a korábban megszokott formátum mellett, tehát aki nem szeretne erre átállni, az továbbra is választhatja annak a lehetőségét.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
la da da ba da la da la da. Say oh pa pa da da la ye do pa pa da 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 la na na. For a na na sa da pa pa da 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 ya pa pa da la ya na na na. Sa da 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 pa pa da 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 sa.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!